állított, és ezek között kiosztott egyenruhák egy részének anyaga nem felel meg a követelményeknek. Ezek az egyenruhák ugyanis selejtes és vékony szövetből készültek, a használatban csak hamar elrongyolódnak és tönkre mennek. Amidőn a honvédelmi miniszter úr ezen súlyos bűncselekményről értesült, azonnal utasította a budapesti magyar királyi honvédkerületi parancsnokság ügyészét, hogy ebben a büntető ügyben a nyomozást haladék nélkül megindítsa, és a leghathatósabban lépjenek fel azok ellen, akik akár mint tettesek, akár mint részesek alaposan terhelhetők az eljárási szabályok megszegésében. A nyomozás megindítatván ennek során csak hamar megállapítatott, hogy hasznavehetetlen egyenruhák legnagyobb része azokból a szövetekből készült, amelyeket a kereskedők, illetve szállítók a budapesti magyar királyi központi ruharaktárba szállítottak. Erre vonatkozólag némi tájékoztatásul szolgáljon a következő érdekes adat. Az eljárás alá vontak által szállított anyag egy része feldolgozás alatt van a Nemzeti Egyesült Textilművek Részvénytársaság szabóműhelyeiben. Itt a múlt héten váratlanul vizsgálat tartatván az ott talált egész posztómennyiség alapos és szakszerű vizsgálat alá vétetett. És itt meg kell szakítanunk a hivatalos kommunikét, ugyanis két és fél hasában át üres lapok, hatalmas fehér foltok égtelenkednek, és jelzik, hogy a katonai cenzúra még a rendőrség hivatalos közleményét sem engedte teljes egészében megjelenni. Nehogy a bűnügy tárgyalásakor a vádlottak bármiféle kifogással élessenek, és vitatárgyát se képezhesse, hogy tényleg selejtes katonai célokra egyáltalán nem alkalmas posztót és papírtalpú bakancsot szállítottak a parancsnokságoknak. A katonai hatóság tegnap a rendőrség indítványára és a nyomozást vezető rendőrtisztviselők részvételével különös próbát rendezett a letartóztatott szállítók posztójából készült egyenruhákkal és a lefoglalt papírtalpú bakancsokkal. Az Üllői úti Mária Terézia laktanyában és a Népligeti Ferenc József honvéd gyalogsági laktanyában két menetszázadot felöltöztettek a letartóztatott szállítók posztójából készült vadonatúj csukaszürke egyenruhákba, és a raktárakban lefoglalt bakancsokba bújtatták őket. A délelőtt folyamán a kaszárnyákban megjelent egy rendőrtisztviselőkből és katonai tisztekből álló vegyes bizottság, majd a kaszárnya udvarán a bizottság előtt a két század különféle gyakorlatokat hajtott végre. Alig egy fél órai gyakorlatozás után majdnem minden bakának kiukadt a könyökén és a térdén a ruha, a bizottság megállapította, hogy 10-12-szeri csukló gyakorlat után a térden a nadrág szövete valósággal szétmállott. Ezután egy 15 kilométeres menetgyakorlat következett, majd amikor az esti órákban a menetszázadok visszatértek laktanyájukba, vizsgálatnak vetették alá a bakák által levetett bakkancsokat. Ekkor megállapították, hogy szinte minden bakkancsnak az alja teljesen szétmállott, és az izzadt lábak már csaknem papírvékonyságú talpbőrön jártak. A bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a frontjainkon hősiesen harcoló magyar katonák 2-3 napi használat után rongyos bakancsokban járnak. A tapasztalatokról a bizottság jegyzőkönyvet vett fel, és ezt is mellékelni fogja az ügy irataihoz, hogy a vádat minél jobban megtámassza. A kormány intézkedett már korábban, hogy a frontokon hősiesen küzdő magyar katona osztrák raktárakból a szükséges holmikkal azonnal kielégítessék. A posztócsalás és a papírbakancs Panamája 1916. augusztus 1-én haditörvényszéki ítélettel lezárult. Lezárult mégpedig úgy, hogy Bastir Ernőt, Reimer Gyulát, Faragó Bélát és 9 posztókereskedőt két-két évi, havonként egy napi böjttel és negyedévenként 14 napi magánzárkával és a böjtnapon kemény fekhelyel szigorított súlyos büntetése ítélték. Azokat a katonatiszteket, Szegedi Maszák Aladár ezredest, Rudolf Ödön alezredest, gróf Bárdosi Ferenc alezredest, báró Fenyvesi Jákó őrnagyot, akik szintén benne voltak a Panamában, és akiknek a neve akkor került nyilvánosságra, amikor a tárgyalás megkezdődött, a posztókereskedők ugyanis nem fogták be a szájukat, még csak bíróság elé sem állították. Oly nagy lett erre a közvélemény zúgása, hogy báró Daniel Ernő hadipari kormánybiztos kénytelen volt gyorsan lemondani miniszteri bársony székéről. A katonai szállítások királyi főfelügyelőjévé nevezték ki. Még meg sem száradt a tinta a katonai törvényszék ítéletén, amikor egy újabb posztópanama pattant ki. Két héttel később ismét egy papírbakancs üzlet. És a hivatalos hely megint nyilatkozott. Utasítást adatott a legszigorúbb eljárást foganatba tételére. Azon meg jó szerint már mindenki csak nevetett, ha éppen kedve volt a nevetésre ezekben a háborús időkben, hogy 1916. augusztus 8-án, tehát egy héttel a posztócsalók és bakancspanamisták fölött kimondott enyhe ítélet, és báró Daniel Ernő új funkcióba való kinevezése után, megjelent a lapokban egy közlemény. Az Augusta alap addigi működésének elszámolását ismertette a nagyérdemű közönséggel. Az Augusta gyorssegély alap, amely a háború kitörése óta báró Daniel Ernőné fővédnökségével az egész országra kiterjedő működést fejt ki, most jelentést tesz a nyilvánosságnak. Az Augusta alap különböző jótékony célokra 188.546 korona 44 fillért fizetett ki. Az úri szegényeket gyámolító osztály 112.000 korona áru élelmiszert és készpénzsegét osztott ki. A szegények és rokkant katonák részére 12.780 koronát fizetett ki. A ruházati osztály 702 koronát érő ruhaneműt osztott ki a szegények között. A kórházakban fekvő német katonáknak cigarettára 7500 koronát, az Augusta kórházvonat felszerelésére 20.476 koronát, a kórházakban gyógyításra szoruló sebesült katonáknak 1032 korona 43 fillért osztott ki. A háború még sok nagy és nehéz feladatot ró a nemzetre. Kicsi a segélyezésre szolgáló pénz, ezért az alap újabb mozgalmat kezdeményez, amely hadi emlék érem lesz, amelyet a krími győzelemben zsákmányolt orosz ágyúbolt készítenek. Ára 30 korona. Vegyétek, adakozzatok, hogy hős katonáinkat segélyezni tudjuk. Figyeljék meg a számokat. Az úri szegényeknek éppen 100.000 koronával osztottak több segélyt, mint az igazi szegényeknek és a rokkant katonáknak együtt. A kórházainkban fekvő német katonáknak több mint 7-szer annyit, mint a magyar katonáknak. Bicsérdi, a milliómos szekta alapító. A név bizonyára nem ismeretlen önök előtt, kedves olvasók. Egy szekta alapítója volt a bicsérdistáké. Üljünk le néhány pillanatra a bűnügyi múzeumunk olvasótermében, s lapozzunk csak bele két könyvbe, amely ugyan nem illik az itt található relikviák közé, ám szerzője miatt mégis összefüggésben van a hírhedt bűnügyekkel. A két könyvet ugyanaz a szerző írta, Bicsérdi Béla, nyugalmazott tőrnagy. Már e könyvek címe is különös. A halál legyőzése és a koplalás és hosszú élet. De számunkra nem címük és tartalmuk, hanem szerzőjük miatt érdekesek. Ha az ember átlapozza e két vaskos kötetet, mosolyog, a mester naív tanításain, hiszen ilyesmiket olvashat benne. Ha zöldfélekkel táplálkozván jól koplalunk, akármeddig élhetünk, vagy. Ha megvetjük a szerelmet, tudomásul vesszük a szerelem hétköznapi értelmetlenségét, évtizedeket nyerünk az életnek. Könyvemben ismertetésre kerülnek mind amatt természeti törvények, melyekhez leendő alkalmazkodása az embert a betegségektől és szenvedésektől mentesíti, és lehetővé tehető, hogy erőben, egészségben, munkaképességben, szépségben és ifjúságban akár évszázadokig tartó egzisztenciának örülhessen. Nem tudod, hogy tested kora rombadőlését hibás életmódod okozza. És azt meggátolni tudományoddal szeretnéd, orvosokat veszel igénybe, noha minden ez irányú beavatkozásod romlásod fokozását eredményezi, tudományod értékének ismerete nélkül engeded szenvedni szeretteidet is. Álmatlan éjszakák hosszú óráin át kellett nem egyszer gyötrődve szemlélned, mint ragadja el kedveseidet a halál. Kínjai közepette tanúja lehettél felmagasztalt tudományod tehetetlenségének. A természetesség első gránit kockája a táplálkozásban és szerelemben folytatott tiszta életmód, ennek feltételei az önuralom, a lemondás és a szeretet, a mai értelem szerint, miként egy könyv lapjain kifejtve találhatod. Az emberi szervezet hónapokig is kibírja táplálék nélkül, és mindig az a tanítás jusson eszünkbe, hogy amit meg nem eszünk, azzal használunk magunknak a legtöbbet. Fontos tehát a koplalás és a szerelemről való lemondás. Bicsérdi könyvében arra hivatkozik, hogy Noé 8700 évet élt, megfelelő lemondás és táplálkozás mellett. Szerinte a történelem folyamán nagyon sokan voltak, akik 4-500 éves korukban haltak meg. Egy bizonyos Jenkins nevű úriember 274 évig bírta a küzdelmet a halállal, mert sokat böjtölt, a Scott McCrane 157 éves korában még sikeresen birkózott erőteljes ifjakkal, és 207 éves volt, amikor meghalt. Az indiai Habduna 725 éves korában múlt ki, és így tovább.